Üdvözlöm a hallgatói családot, ismert meg magad a sorozatunk címe, és a személyiség típus vagy személyiség vonások elméleteivel és azok mérésével foglalkozunk ebben a részben. Az előző részben megpróbáltuk érzékeltetni azt, hogy az ember csecsemőkorában már hordoz magában olyan alapvető jellemzőket, amelyet valószínűleg a környezet még fel is erősít. Ilyen például a félénkség, vagy gátlásosság, vagy éppen a nyitottság, az erős reakciók az ingerekre, tehát már csecsemőnél mondhatjuk, hogy van extra vertált, introvertált típusú gyermek, és valószínűleg ezekkel a gyerekekkel a környezete is másként bánik. És így alakulnak ki aztán különféle ezen a temperamentum bázison a különféle tulajdonságok. Az emberek mindegyike, sokszor beszéltünk erről, teljesen különböző, egyedi, meg nem ismétlődő jelenség a történelemben. Ugyanakkor vannak hasonlóságok az emberek között, és ezteket a hasonlóságokat régen felismerték, és a személyiségeket ilyen típusokba próbálják rendezni. És az egyik ilyen mérési módszer, hogy mi jellemzi a személyiséget, ez a 5 faktor modellje. Ezzel zártuk az előzőt, és most ezzel folytatjuk. A kutatások alapján a pszichológiai szakma egy része elfogadott egy domináns személyiségfaktorra szűkítő és fókuszáló módszert, 5 faktort vizsgál. Ez az 5 faktor a következő. Miről is van szó? Arról van szó, hogy azt nézi, hogy egy adott emberben az adott jelenség vagy tulajdonság mennyire van jelen. Ez egy skála. Jelen lehet erősen, és jelen lehet gyengén. Az, hogy ez melyik pontjára esik, az nem azt jelenti, hogy jó vagy rossz eredmény, sokkal inkább egy információ, hogy magunkat akár a magunk fejlesztésével, fejlődésével foglalkozni, hogy információval szolgáljon az erősségeinkről és a gyengeségeinkről. Nos, nézzük, mi ez a nagy öt, összefoglalva. Az embert nagyon jellemzi a nyitottság a tapasztalásra. Másodszor, erősen jellemzi a lelki ismeretesség. Harmadszor, az extraverzió az egy sajátos jellemzője az embernek, annak a mértéke, a barátságosság, és az ötödik az érzelmi stabilitás. Mit is jelentenek ezek? A nyitottság a tapasztalásra azt jelenti, hogyha ezen a skálán egy magas értéket ér el az ember, azok kíváncsibbak, nyitottabbak, függetlenebbek, nagyobb a képzelő erejük, jobban érdeklődnek az új ötletek iránt, szeretik az újdonságokat, kreatívabbak. Az alacsonyabb érték a nyitottságnál azt jelenti, hogy az illető inkább a megszokott, ismerős dolgokat kedveli, ha úgy tetszik, konzervatívak, az új ötletek annyira nem fogják meg, nem annyira kíváncsi típus. Mi is el tudjuk magunkat helyezni már most egy skálán a nyitottság a tapasztalása, hiszen tudjuk magunkról, hogy mi keressük az újdonságokat, vagy éppen kerüljük az újdonságokat. A nyitottság a tapasztalásra tehát az egyik meghatározó ismérve annak, hogy milyen is a mi személyiségvonásunk. Nagyon fontos a lelkiismeretesség. Ugye különösen nekünk, akik vallásos fejjel gondolkodunk, és a világnézetünk az abból jön, és arra épül, hogy a szerető, teremtő Isten hozta létre a világot és minket is személy szerint, és van egy isteni tulajdonságunk, a szabadságunk, és ugyanakkor a döntési lehetőségünk, és ugyanakkor azt is mondjuk, hogy azt, hogy hogyan ítéljük meg a világot, és mit tartunk igaznak, és mit tartunk jónak, azt egy belső vezér mű is segíti kialakítani, ez pedig a lelkiismeretesség. Tehát a tudomány, akik a pszichológusok alapvetően nem vallásos alapon állnak, nem tudják megkerülni, hogy az egyik legalapvetőbb vonása az embernek a lelki ismeretesség kérdése. Mit is jelent ez? A magas érték azt mutatja, hogy egy megbízható emberről van szó, célorientált emberről van szó, álhatatos emberről van szó, a megfontolt emberről van szó, olyan, aki érzékeny arra, amit igazságnak nevezünk, és ugyanakkor ő maga egy erős mércét tart magával szemben. A lelkiismeretesség alacsony értéke impulzív embert mutat, aki bizony sokszor megbízhatatlan, nem kitartó. Vannak olyan jelenségek, amelyek a spontaneitásban jelennek meg, nem tekintély, tisztelő, és sokkal erősebb benne az egyéni érdekérvényesítés, és úgy is mondhatnánk, hogy az a mérce, ami az igazságosságot és az igazságot mutatja, az más szinten van, mint annál, akinek a lelkiismeretesség maga szintjét mutatja ki a kutatás. A harmadik ilyen vonás a személyiségtípusok meghatározásánál, amikor a Big Five modellt alkalmazzák, az extroverzió mértéke. A magas érték azt mutatja, hogy az illető személy társaságkedvelő, közvetlen, barátságos, nyitott ember. A másik vége ennek az extroverziós faktornak, hogy inkább befele forduló, jobban szereti a magányt, sokkal erősebben reagál saját dolgaira, sokkal többet foglalkozik saját magának, félénknek tűnik, introvertált típusként írható le. A negyedik faktor ebben az öt faktoros modellben, a Big Five modellben, ami tehát azt vizsgálja, hogy milyen a személyiség vonásaink összessége, milyen személyiség típusunk van. A negyedik faktor, tehát a barátságosság. Akik itt magas értéket érnek el, azok együttérző, együttműködő emberekként jelennek meg a köznapokban, olyanok, akikkel jó együtt lenni, akikkel a biztonságos légkör teremtődik meg az együttlétkor, azt mondjuk a mindennapi életben, hogy szerethető emberek, akik jól kijönnek magukkal is, és jól kijönnek másokkal is. A barátságosság mércéjével alacsony értéket megmutató emberek inkább makacsnak tűnnek, elhúzódónak, konfrontatívnak, nem pozitív beállítódásúaknak, sőt, néha ellenséges beállítottságúaknak tűnnek fel. Az utolsó faktor pedig az érzelmi stabilitás. Ez azt mutatja meg, hogy ki mennyire éli meg, pontosabban mennyire mutatja ki az érzelmeit. A magas értéket elérők azok szorongók, nem labilis az érzelmi életük, ingatag, így is fogalmazhatunk az érzelmi életük, ingatag a személyiségük lehetnek, míg az érzelmi stabilitásban az alacsony értékek képviselők azok stabilak, inkább sztoikusak, vagy úgy is tűnhet, amit az utca úgy fogalmaz, hogy a fapofa, aki nem látszik meg az érzelem, persze az belül munkál, minden esetre a magatartásában az érzelemmentesség dominál. Nos, tehát ebben az öt faktorban, vagy öt tényezőben, amiben a személyiség tulajdonságait vizsgálják, a Big Five, az öt személyiség jellemző kutatásban megismétlem, hogy mik azok, amit egy skálán mérnek. A nyitottságot, a tapasztalásra, a lelkiismeretességet, az extroverziót, a barátságosságot és az érzelmi stabilitást. Mit is mutatnak az értékek, és hogyan értelmezzük ezeket? Az elért értékek nem jó vagy rossz eredmények, pusztán ahhoz nyújtanak valami információt, hogy jobban megérthessük magunkat, és jobban megérthessük másokat. és bizonyos döntéseket is meg tudnak alapozni. Eltérő társadalom a kultúrája eltérően értékeli ezeket a faktorokat. Például a nyugati kultúra hajlamos az extraverziót az introverzió fölé helyezni. De a társadalom adott helyzetében egy adott személynek lehet, hogy pont jobb egy introvertált típus, mondjuk egy művésznek, aki maga alkot, egy írónak, vagy egy festőnek, vagy egy kamionsofőrnek, aki sok ezer kilométert tesz meg, előnyösebb egy ilyen személyiség. Hasonlóképpen a nyugati kultúra sokra tartja a barátságosságot, a nyitottságot, és az érzelmi stabilitást. De aki ezen a skálán egy alacsonyabb pontszámot ért el, az sem jelent feltétlenül rosszat. Mert hiszen a túl magas érték a barátságosság skáláján gátolja az ember azon képességét, hogy a váratlanul kiállkozó lehetőségeket jól ragadja meg. A túlzásba vitt nyitottság az lehet, hogy fölemészti az energiáit. Ez a túlságos nyitottság azt is mutathatja, hogy valaki mindenhez egy picit ért, de semmihez nem ért igazán. No, ezt csak azért mondtam el, mert nem érdemes azon töprengeni, melyik személyiség vonással, milyen mértékben kellene rendelkeznünk. Sokkal eredményesebb az a hozzáállás, ha azt próbáljuk kiaknázni, amink van, és igyekszünk megtalálni azt a környezetet, ami a legtöbbet kínálja nekünk az előrejutáshoz. Természetesen, mint minden elmélet, a Big Five elmélet is nagy mértékben egy leegyszerűsítés. De ugyanakkor legalább egy rendszert mutat abban, hogy eligazodjunk a egyének végtelen során belül, hogy mégis mik azok a típusok, amelyekbe az emberek bele rakhatók, nem abból a szempontból, hogy ez egy ilyen önbeteljesítő jóslat legyen, hanem abból a szempontból, hogy megértsük, hogy az ő alaptulajdonságai kombinációjából miért az a magatartásuk, és vajon milyen döntéseket fognak hozni adott helyzetekben. Nos, egy személyiségtípus vizsgálati elméletet ismertettünk, de sok ilyen személyiségtípus vizsgálati módszer van. A Big Five módszer az kitölthető még az interneten is. De vannak további vizsgálati módszerek, például a Personality Inventory Revised, ez egy egyszerű, elismert eszköz a személyiség stabilitásának a vizsgálatára, bármilyen életszakasztban. És vannak olyan klinikai módszerek, amelyek nem érhetők el, mondjuk az interneten, például ilyen a Minnesota Multibasic Personality Inventory módszer. A személyiség vonások mérésének ezek a módszerei, amiből a Big Five módszert mutattam be, persze sok kritikát kap. Az egyik ilyen, hogy pillanatfelvételt készít a szeméről, és nem látja a fejlődését. A másik az, hogy túlzottan leegyszerűsíti azt a bonyolult természetet, ami az embert alkotja. De hogy valami jót is mondjak, ezek a személyiségvonás kutatások valamennyire képessé tesznek minket arra, hogy megjósoljuk valakinek a viselkedését, például egy munkahelyi viselkedést. A legnagyobb korlátja ezeknek az, hogy a viselkedést egy címkével ruházzák fel, de nem magyarázzák meg. És amikor majd áttérünk az Enneagram módszerére, amikor a 9 személyiségtípust elemezzük, ott látni fogjuk, hogy a magyarázatot is megtaláljuk, sőt azt is, hogy az adott személyiségtípus milyen dinamikát tud mutatni tapasztalatok, vagy éppen a tudatos fejlődés útján. A következő részben a személyiség időbeliségével foglalkozunk.
Ismerd meg magad! Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.